Kamas Sorok című műsorunk kisebb sorozatokból vagy részsorozatokból épül föl, amelyben egy-egy témát hosszabb időn keresztül, több adáson keresztül járunk körül, és egy új ilyen részsorozatba kezdünk bele. Ez pedig a bántalmazás és ezzel összefüggésben a gyermekvédelem témaköre. A mikrofonnál szeretettel köszönti a kedves hallgatókat a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy műsorvezető társam egy iskola gyermekvédelmi csoportjának a tagja, és egyáltalán iskolai tanári minőségedben találkoztál gyermekbántalmazási esettel? Az ember úgy hinné, hogy hát kinek jutna eszébe egy gyereket bántani, hát a gyerek a szent és érthetetlen. Persze manapság nagyon sokat hallunk ilyen történetekről, vagy hát ez a téma nagyon előtérbe került, és hát ezért is érezzük úgy, hogy a Kamassorok műsorában is foglalkozni kell vele. Van-e valami aktuális történeted ezzel kapcsolatban?
Azt hiszem, hogy minden pedagógusnak van a tarsajában sok ilyen, nem is egy vagy kettő. Mondjuk egy olyat mesélnék el, ez egy régi történet, amikor bejövő osztálynak a diákjai úgy lassan-lassan kóstolgatják már egymást, és van valaki, akit kiszemelnek. Ennek mindig van oka. De hogy az én esetemben mondjuk erre a fiúra gondolva, elkezdték azt kiszemezgetni, hogy neki is kicsit sötétebb a haja, neki egy kicsit sötétebb a bőre, és ebbe elkezdtek így beleakaszkodni. Ezt azonnal észrevettem, hogy ebből ez nagyon-nagyon rossz irány. Az érdekes, a megtévesztő az, hogy nagyon jót nevetett maga a gyerek ezen. Tehát, hogy ilyenkor letévesszem meg minket az, hogy az, akit ér valamilyen bántás, az ebben együtt akar működni. Ő bele akar illeszkedni a közösségbe. Ő neki az elfogadottsághoz borzasztóan még ez a szerep is akár fontos lehet. És akkor egy idő után ilyen apró elejtett megjegyzésekből azt hallottam, ami ráadásul egyébként az én általam kezdeményezett történetnek volt a következménye, hogy bőjt alatt, amíg tart a nagybőjt, addig az iskola büfébe ne vásároljunk. És akkor nagyon tetszett nekem, hogy ezt elég komolyan veszik, nem mennek büfézni, inkább otthonról hoznak szendvicset, de úgy tűnt, hogy viszont van egy olyan ágazat is, ami ebből alakult ki, hogy elmennek a közeli boltba bevásárolni. És előbb-utóbb arra derült fény, hogy gyakorlatilag mindig ez a fiú fizet. Tehát eleinte még együtt mentek, aztán a következő lépcső az volt, hogy a fiútól kértek pénzt, hogy neki vásároljanak, de közben azért egy kicsit maguknak is vásároltak, eleinte visszaadták a visszajárót, aztán később már egyáltalán nem adták a visszajárót vissza. Ez ment sok ideig, míg gyakorlatilag egy olyan vegzálásba fordult, hogy a pénzt kérték már. És akkor gyakorlatilag minden nap az a fiú úgy jött el az iskolába, hogy a barátaimat veszítem el, ha nem hozok. Eleinte 5000 forintról volt szó, aztán egyre inkább 10000 forintról volt szó. És hát akkor értjük azt, hogy ezek nem barátok, tehát hogy ezek még kisebb gyerekek, azt hiszik, vagy úgy belelovalják magukat, hogy nekem most az egész létfenntartásom azon múlik, hogy én ezt a pénzt hozzam. Tehát, hogy nem szólnak. Ne higgyük azt, hogy az, akit bántanak, az szólni fog. Bár ez egy bizonyos mértékegység után úgy tűnik a felnőttnek, hogy ez lehetetlen, hogy ne szóljon valaki, aki 10000 forintokkal jön naponta, hanem hogy ebbe belemegy, ő is játsza ezt a szerepét, mert neki ez valamért a barátságok megtartását jelenti. Egy darabig azt hittük, hogy, illetve a fiúk későbbi nyomozásaim során arra derült fény, hogy azt hitték, hogy tulajdonképpen a zseppénzét hozza ez a sász, de egy idő után már nem volt ennyi zseppénze, és akkor itt már ugye a szülő is észreveszi, hogy eltűnnek pénzek otthonról, tehát hogy elég nagyba kezdett ez menni, sok 10000 forint tűnt el otthonról, amíg aztán gyakorlatilag itt már mindenki játssza a szerepét, és ezt ezen a szinten ez már bántalmazásnak minősül, hogy ugyanattól a gyerektől így rendszer szinten veszik el a pénzét.
Elég meghökkentő történet, mert valójában nem verték meg, nem terrorizálták kifejezetten. Mondjuk azt, hogyha egy pedagógus hát nincs annyira ott a szeren, nem néz rá minden nap gyakorlatilag ezekre a gyerekekre, hát akkor ez lehet, hogy egy külső szemlélő számára fel sem tűnik, hogy itten valami ilyen jelenség van. És hát ugye az az elején is nagyon megkökkentő volt még, amit mondtál, hogy hát hogy úgy tűnhet, hogy a gyerek voltak éppen együtt nevet velük. Hát persze ez lehet egy jó taktika, hogy kicsit védekezzek, ne szálljanak le rólam, hogyha úgymond jó képet vágok a rajtam való élcelődéshez, vagy éppenséggel ennél többhöz is. A Dániel könyvébe ugye ilyen régies fordításban szerepel ez, hogy Dániel az oroszlánok barlangjában együtt üvölte vala az oroszlánokkal, de azért érdekes, hogy utána viszont hát bele ragadnak mindenki ebbe a szerepbe, ebbe a történetbe, és akkor hát már ilyen nagyobb összegek eltűnéséig vezet ez. Tehát, hogyha így nem is tűnik ez bántalmazásnak első vagy felületes szemlélő számára, egyébként úgy milyen arányban, vagy mennyire kiterjedt probléma a gyermekbántalmazás, hogy erről tudunk-e valami fajta adatokat, tényeket mondani egyáltalán, hogy mennyire van létjogosultsága annak, hogy mi ezzel itten foglalkozunk.
Vannak adatok általánosságban, meg vannak külön Magyarországra lebontott adatok. Inkább kezdeném azzal, ami általánosságban mondható a gyermekbántalmazásról. Ilyen az, hogy gyermekbántalmazás a 80% a családon belül történik. Tehát, hogy ezt ugye, ez azért sokkol szerintem minden hallgatót.
Hát igen, mert nekem azért úgy tűnne, hogy a gyerekek egymás közötti basáskodása, vagy egyik a kisebb csoportnak a másik gyereket való ilyen megalázó viselkedése, tehát mondjuk, hogy ezek sokkal gyakoribbak, de hogy a 80% családon belül történik, hát ez tényleg azért nagyon elgondolkoztató, de hát, hogy ez milyen jellegű vajon, vagy milyen életkorban történik, vagy egyáltalán ki követi el.
A sokféle adatot csoportosítanak különböző szempontok szerint, például érdekes adat, hogy a prostituáltak 96%-a gyermekkorában szexuális bántalmazást szenvedett el, ami ugye nyilván itt most rögtön egy konkrét fajtájára irányítja rá a tekintetünket. Szintén ez is egy 2015-ös adat, hogy a homoszexuális férfiaknak a 40%-a azt vallja, hogy 18 éves koruk előtt valamilyen módon szexuálisan felnőtt férfi zaklatta őket.
Tehát akkor magyarul ő maga is áldozat, de mondjuk így a családon belüli gyermekbántalmazásról az a 80%, tehát erre térjünk egy kicsit vissza, hogy kell érteni, ez fizikai bántalmazás, vagy inkább szexuális jellegű, vagy milyen életkorban történik, az apa megveri a gyereket, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Itt a későbbiekben lesz még szakértők nyilatkoznak erről, én nem vagyok szakértő, viszont a bántalmazásnak nyilvánvalóan van olyan fajtája, ami fizikai, van olyan, ami lelki bántalmazás, például az egy bántalmazás formája, hogy rendszeresen ráordítanak valakire, vagy ilyen módon éri atrocitás az saját otthonában, de természetesen még lehet, ugye ez a szexuális bántalmazás, ami itt már elő is került. Talán nehezen elhihető adat, ami engem például sokkolt, hogy csecsemőkorban is érhet bántalmazás egy gyermeket, és hogy ilyenkor leginkább az anya a bántalmazó személy, aminek a kiváltó oka a hosszas sírása a csecsemőnek. Idősebb korban azt írja a statisztika, hogy inkább az apa a bántalmazó személy egy családban, de hogy ez így megrázza az embert, hogy egy síró csecsemő vigasztalást kap, hanem mondjuk egy olyat, hogy ráordítanak, becsukják egy ajtó mögé, megrázzák, idegesen oda csapják azt a babát, mert nem tudják megnyugtatni. Sajnos ezt az ember kicsit is beleképzeli magát, pontosan tudja, hogy ebben sokkal inkább zaklatottságot vált ki a babából, hiszen éppen megnyugtatást szeretett volna. Tehát, hogy bántalmazás szempontjából még kockázatos életkor a 3-4 éves kor az adatkorszak miatt, és később a serdülőkor.
Hát akkor lesz létjogosultsága annak, hogy erről beszélgessünk ebben a műsorban, és akkor egyúttal arra is szeretnénk fölhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy ha ugye ezt a témát illusztrálandó van tudomásuk valamilyen történetről, akár a régmúltból, akár közelmúltból, esetleg, ha van kedvük, név nélkül írják meg az info@mariaradio.hu-ra. Nyilván mi közvetlenül ezeket az ügyeket nem tudjuk megoldani, de alkalomattán, hogyha úgy érezzük, hogy tudunk hozzájuk kapcsolódni, vagy van hozzá valamilyen hozzászólásunk, akkor esetleg beemeljük a műsorba, foglalkozunk vele, feldolgozzuk itt, és hát kicsit az a reményünk, hogy talán, ha még a történet aktuális, akkor az, aki ezt megírta nekünk, ismétlem név nélkül, hát ha kap hozzá valami támpontot, hogy hova forduljon, vagy milyen módon nyúljon hozzá, de nyilván az egész műsor sorozatnak ez a célja, hogy akár pedagógus, akár szülő, nagyszülő, vagy netalántán serdülő vagy kisebbkorú gyermek, fiatal, aki hallgatja ezt a műsort, és ilyen helyzetben van, hát az esetleg kapjon valami ötletet, támpontot, hogy hogyan tudna a helyzeten javítani. De visszatérve egy kicsit akár itt az adatokra, akár a történetre, hogy mi minősül gyerekbántalmazásnak, mert sokszor az ember olyan történeteket is hall, vagy mint hogyha egy kicsit így hiszterizált lenne ebből a szempontból a társadalom, vagy a gyerekek is rettenetesen tudják sokszor a maguk jogait, hogy hát már olyasmi, amit régen egyáltalán nem neveztünk gyermekbántalmazásnak, hát az ma erőszaktételnek minősül. Hát hogy tulajdonképpen mi minősül bántalmazásnak?
Három kritériumnak kell teljesülnie ahhoz, hogy ez valóban bántalmazásnak minősüljön. Az egyik az, hogy ez egy visszatérő dolog. Tehát, hogy az, hogy egyszer valaki, nem tudom én, összeverekedtek a folyosón, mert valami tornaórán felmerült egy probléma, vagy valaki győzött, és a foci hevében odarugott egyet, és ezek csúnya dolgok, meg ezt ott a tanár tegye helyre, de hogy alapvetően ez, ha nem visszatérő, akkor ez most egy egyszeri eset. Ha visszatérő, ha szándékos, hát hogy szándékosság van benne minden alkalommal, és hogyha valami nagyon jelentős erőfölény van, akár pszichésen, akár anyagilag, akár egyszerűen csak az egyik erősebb sokkal, mint a másik, vagy nem tudom, hogy gazdagabb, mint a másik, vagy valami más ilyen eltérés van, amiért ő nagy fölényt érez, ez a három. Ha teljesül, akkor az minősülhet bántalmazásnak. Ha családon belül történik, akkor valószínűleg ott olyan helyzet van, hogy vagy egy idősebb testvér a bántalmazó, vagy egy szülő, tehát hogy ott ilyen módon akár generációs eltolódás is lehet, és a kortárs bántalmazását pedig hát ott hasonszőrű fiatalok bántják egymást.
Tehát akkor nyilván az elkövetők szerint is egy kicsit csoportosíthatjuk az ügyet, hogy akkor nyilván meg kell különböztetni ezt a kortárs bántalmazást, akkor azon következő ez a szülő, tanár, edző, tehát felnőtt által elkövetett, és akkor van még egyéb, amivel majd foglalkozunk?
Tehát ez a kortárs bántalmazás, ez nem biztos, hogy az iskola helyszín, bár most te sem mondtad az iskolát, de hogy alapvetően ez lehet, ami bármilyen másik helyszín is, lehet egy zeneiskolában, lehet egy edzésen, lehet egy bármilyen más helyszínen is. Tehát, hogy így két csoport van a családon belül, meg a nem családon belül, ami mondom, intézmény és még egyéb helyek lehetnek. És akkor valóban a kortárs bántalmazás, vagy pedig hát ilyen módon felnőtt, aki lehet családtag, lehet családon kívüli, tehát ez is többféle lehet. Akkor is, ha családban történik a bántalmazás, akkor is lehet egy nagybácsi, egy távolabbi rokon, nem feltétlenül csak a szülő.
Vagy hát akár ugye manapság az online zaklatás is sok esetben előfordul, vagy bántalmazás, ahol ugye akkor ezek szerint a közvetlen fizikai erőszak az végül is hát nem valósulhat meg. Akkor az szerint, hogy ténylegesen mi történik a gyerek ellen, hát nyilván az is lehet, hogy valahol megverik, vagy szexuálisan zaklatják, vagy pedig hát akkor verbálisan, vagy érzelmileg terrorizálják őt. Miközben ugye arról is hallunk, hogy akár az ilyen online bántalmazás, terrorizálás akár öngyilkosságba is kergethet tinédzsereket, mégis azt gondolná az ember, hogy hát miért nem törli azt az üzenetet, vagy miért nem lép ki abból a csoportból, hogy ilyen jellegű példát esetleg tudsz mondani, vagy tudsz olyan esetről, amikor ez talán nem is ilyen tragikus formában, de megvalósul gyerekek között, és aki elszenvedte, az akkor hogy élte át?
Tényleg az a generáció, aki nem annyira online szocializálódik, hiheti azt, hogy hát vegyesen misnek, vagy ne vegye komolyan, de azért az észrevesszük, hogy mennyire a Z-generáció, és egyre inkább mindenki már az online életben él, tehát hogyha ő kap egy olyan bántást az interneten, hogy lép már ki a csoportból, vagy hogy ununk téged, vagy bármilyen, akkor ez egyszerűen az életnek a része. Ez olyan, mintha rád ordítottam volna, hogy most te menj innen, nem vagy a barátunk. Szóval, hogy ez sajnos ilyen erővel bír. Például van egy eset, amit most így eszembe is jut arról, hogy online része is van egy bántalmazásnak. Sokszor egyébként ezek ilyen mix esetek, nem csak online történik, hanem élik a gyerekek az életüket az iskolában, és az adott baráti csoport ezt utána természetesen folytatja online módon is az életet, és akkor ott már elejtenek dolgokat. Például volt egy diákunk, aki, ez már nagyon régi történet, de nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ugye együtt akar maradni egy csoport barátnő, itt lányok elsősorban, és akkor egyik az rendre, az ő ötletei nem jók, az ő ötletei gázok, az ő ötletei, és akkor tudom én, kitalálja ez a lány, kitalálta, hogy tudom én, elmennek közösen röplabdázni. Mindenki azt mondja, ez egy tök rossz ötlet, nincs rá időnk. Hazamennek, és online módon fölveti egy másik, hogy menjünk el röplabdázni. Akkor az illető nem érti, ugye ez a diák, ugye én a diáktól hallottam ezt a történetet, hogy ez rendre előfordul, hogy amit ő szeretne, vagy ötlet, vagy be akar valamit dobni a közösbe, azt lenyomják, de utána a chatben, mintha nem is lett volna soha, mintha ő nem létezne, így lépünk tovább, így élik az élet. Ezt nyilván valakinek le kell nyelni. Ő ott van a csoportban, olvassa, nyilván olyan, mintha a gyomorszájam tájékára kaptam volna egyet, megpróbálom ezt feldolgozni, jön a következő. Megbeszélik nélkülem, vagy hát a lány nélkül megbeszélik, hogy nem tudom én, egy adott programra regisztrálnak együtt, egy helyre, csak ő nem tud róla. És akkor utólag szembesül vele, hogy itt van, mi öten vagyunk barátnők, ez történetesen egy ötös barátságnak volt az egyik diákja, és akkor azt látja, hogy hát mindenki egy helyre megy, csak én nem. Ugye vannak ilyen szabadon választható programok a iskola életében, amikor, tehát hogy rendre kihagyják, rendre elutasítják, aztán később ugye ez tovább gördül, amit ő viccesnek gondol, vagy azt mondják, hogy fia, ez nagyon gáz. Viszont a bulikon a hányó részegségbe fajuló hányásokat ő vele mosatják föl, de nem megalázóan, csak az, hogy akkor majd te felmosod. Tehát, hogy úgy érzem, hogy ez egy ilyen egy ilyen kicsi váltása között, hogy nagyon helyes, normális diáklányok szépen ki tudnak csinálni maguk közt úgy valakit, ami már gyakorlatilag a zaklatás formája, mert minden esetben, ha ő előáll egy ötlettel, ha ő mond be valamit, mindig lenyomjuk. Addig, hogy ugye mondom, ez egy régi történet, tehát már kiment az iskolánkból a diák, de hogy igaziból, amikor ő a pályaválasztás előtt állt, akkor az volt a gondolat, hogy orvos szeretne lenni. Akkor is azt az információt sugalták ezek a lányok, hogy te nagyon-nagyon rossz orvos leszel, semmi közöd ehhez a szakmához, tehát hogy te ilyen alkalmatlan vagy. És akkor ezt lenyeli, mert ez barátság, ezt nem tud ott fellázadni, és nem tudja helyre tenni egy gyerek, amikor benne él, hogy kérjen segítséget, ezek a barátai. Tehát ugye nagyon nehéz az, hogy sokszor egy gyerek ebben élje mindennapjait, hogy milyen hányféleképpen mondják még meg neki, hogy ő mennyire alkalmatlan. Az is előfordult, hogy egy buli után, ugye, amikor már nagyobbak voltak, jöttek a 18-as bulik, hogy egész egyszerűen az egész társaság elvonult, és ő tök egyedül takarított fel egy egész lakásnyi bulit, azért, mert ezt valahogy szeretett volna valamit tenni is, hogy őt jobban elfogadják. Ugye ilyenkor az váltódik ki az elnyomottból, a zaklatottból, a lenyomottból, hogy hát valamit jobban kéne csinálnom, hogy ezek az én barátaim egy kicsit jobban elfogadjanak, és akkor még ilyen idáig elmegyünk, hogy magára hagyják egy ilyen takarításban. Tehát ezek ilyen halmozódnak, amiben az lesz, hogy egy idő után, ha nem adunk segítséget, vagy otthonról nem kap segítséget valaki, akkor teljesen ilyen űrlénynek képzeli magát. Egy borzasztó nagy önértékelés minusszal, egy nem tudja hirtelen, hogy egyszerűen ő még alkalmas-e bármire.
Igen, csak ugye az ember azt mondaná, hogy na de hát akkor ezek nem is a barátai, vagy nem is a barátnői. Hát miért nem hagyta ott őket már régen? Miért nem vágta rájuk az ajtót, hogy hát ti egyszerűen hülyék vagytok, és keres mást? Tehát, hogy vajon mi tartotta ott? Az alacsony önértékelés?
Belenő valaki egy ilyen barátságcsoportba, kemény az élet a fiatalok közt, tehát lehet, hogy más csoportokban még kevésbé odavaló valaki, és azokat megpróbálja megtartani, akik már biztos pontjai az ő életének, és valóban az a megoldás, hogyha ez ennyire mérgező ez a kapcsolatrendszer, akkor neki ebből ki kell lépni, csak akkor utána mi lesz holnap, kihez fogok oda menni. Ezek legalább ugye tudnak rólam, mint az egyik tagjuk, benne vagyunk a chat csoportjukba. Tehát egyébként tudtommal, hogy ezt a történetet próbáltam követni tovább, az történt, hogy az oldotta meg végül, egyrészt pszichológushoz járt ez a fiatal, mert nem tudta egyszerűen már hogy mondjam, betegség nélkül, meg rosszul lét nélkül, meg kiborulás nélkül, meg rendszeres sírások nélkül az életet élni. Kicsit az iskolapszichológus segítgette ebben, hogy hogyan dolgozza föl, és végül azt tudta meglépni, hogy kilépett az összes chat csoportból, kilépett az összes közös programról, és egyszerűen teljesen új életet kezdett. Nyilván ez akkor könnyebb, hogyha valamilyen iskolaváltás lesz, majd később lesz egy olyan interjúnk is, ahol egy 8-os iskolaváltás, itt ebben az esetben a 12-es iskolaváltás valahogy megoldja, de nem azt, amit az illető hordoz. Megoldja azt a helyzetet, hogy momentán nem kell minden nap avval ébrednem és feküdnöm, hogy most hogy fognak lenyomni, mert már nem azok az emberek a társaim, de avval kelek és fekszem, hogy vajon én hasznos vagyok-e a világban, vajon tényleg nem az van, hogy én egy tök béna vagyok a többiekhez képest. Egyszerűen az alacsony önértékelésével és egy bizonyos fajta szorongással él együtt az, akit egyszer így bántottak.
Esetleg azért ragad bele mégis egy ilyen baráti társaságba, akkor valószínűleg évekre, mert mondjuk külön-külön ezekkel a társaival vagy barátnőivel azért elfogadható viszonyban van? Tehát lehet, hogy ezek a úgymond barátnők külön-külön négy szem közt tényleg kvázi barátnőként viselkednek, csak együtt fordulnak ellene?
Tulajdonképpen én azt tudom kiemelni, vagy ahogy én ezt láttam, hogy minden esetben kihasználták. Tehát az egyes barátságok, két személyes, ha ezt az ötös nézzük, akkor csak két személyes barátságban őt kihasználták. De van ilyen áldozati szerep, van, aki így tud kapcsolódni a világhoz, hogy én majd segítek, én majd vigyázok, én nem részegedek le, senkit nem érdekel ugyanaz, hogy én velem mi történik, de mondjuk én nem fogok inni, majd segítek nektek. Tehát létezhet ez egy szerep, amit valaki talán büszkén is visel egy ideig, csak nem biztos, hogy észreveszi, hogy a kihasználás mikor fordul egy ilyen gyakorlatilag bántalmazásba.
Tehát amikor ketten voltak, amikor mondjuk esetleg kicsit ki is használta őt, de akkor valószínűleg azért nem viselkedett vele kifejezetten bunkón. Tehát, hogy akkor kvázi el lehetett hinni, hogy mi azért így barátok vagyunk.
Igen, valószínűleg több ilyenből épül ez föl, tehát valószínűleg van olyan pár egyetlen kapcsolati része, ami egy darabig működik, és működött is, viszont egy idő után a csoportnak a mechanizmusát, vagy dinamikáját átvette már az egyes elem. Tehát egy szép lassan fejlődött bele ebbe a teljes, így hogy mondjam, talán mondhatjuk azt, hogy bántalmazó, mérgező kapcsolati rendszerbe, amiből az ötös kinőtt, abban biztos voltak elemek, ilyen kettes igaz barátságok, amik sajnos nem ki tudja ezt vajon megmondani, hogy miért vevődött át vajon az egész csoportra. Tehát, hogy miért ez a mérgező légkör lett végül az általános, tehát, hogy ez eldurvult, ugye?
Tehát, hogy hol kattan ez át? Valaki elkezdi, vagy valaki olyan az által szerezott az ötük közül egy ilyen kis plusz előnyt, vagy presztist, hogy akkor őt lenyomja, és akkor ez így jó ötletnek tűnik, és folytatják mások is? Vagy, tehát, hogy hol kattan át a barátság tulajdonképpen egy ilyen mérgező szituációban.
Értem ezt, hogy hol, ezt így nem lehet megmondani, pláne úgy, hogy mi kívül vagyunk a történeten, az biztos, hogy ez így alakult, hogy egy ilyen mérgező valamivé vált az évek során.
Mert akkor felteszem, hogy a többi négy lány is amúgy hát egyébként nem züllött, vagy nem erőszakos, tehát lehet, hogy ezek amúgy magas presztízsű gyerekek a maguk közösségében, vagy iskolában.
Bizonyára így van. Talán úgy fogalmazta meg ez a diák, hogy igaziból ő is szeretett volna ezekhez a fekete övesekhez tartozni. Neki is, ugye ez egy olyan dilemma, hogy kikhez tartozok, akikkel mondjuk egy iskolába én megérkeztem, akik ott a másik iskolában is osztálytársaim voltak, vannak ilyen gyökerei ennek a történetnek, és vannak a fekete öves csajok, vannak a kicsit bénábbak, akiket mi lelúzerezünk, ugye, és akkor itt nehéz ebből kilépni, úgyhogy én majd inkább leszek a lúzerekkel, vagy hát most idézőjelben mondom ezeket a ilyen címkéket, de hogy így alakulnak ki csoportok, és a csoportokon belül bizonyos dinamikák érvényesülnek, és hogy létezhet ilyen, hogy szép lassan valakit mi így ellehetetlenítünk, pedig mi úgy gondolunk magunkra, hogy azért mi jó fejek vagyunk.
Hát akkor lesz miről beszélgetnünk a következő alkalommal is. Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét, és a gyermekbántalmazás, gyermekvédelem témakörével két hét múlva folytatjuk a Kamassarok című műsort. Most pedig elköszön a két műsorvezető,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.